A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Igen, már is kezdődik a Millás reggeli. 6 óra 30 perc van ki az ágyból. Hét alvók, itt a Rádió Café 98.0. És azoknak, akik azt gondolták, hogy Ács Gábor lesz, csalatkozniuk kell, pihenőre vonult, dolgozott a héten, és akkor most erre rápihen. Úgyhogy Kántor Endre ugrott be helyette.
Igen, igen, itt vagyok. Mihálovics András kollégámmal, akivel együtt toljuk ezt a sziszűfoszi. Ugye szépen mondtam, hogy mostanában hallottam, hogy ezt inkább űbetűvel kell mondani.
Igen, jól mondtam.
Nagy göngyölögöt toljuk
Holt
föl
nyelv lesz a hőgyre. Holt nyelvleckék Endrével. Rovatunkat ezennel megalapítottuk.
Tudom, mennyire hiába igen. Való ez, a, amit
a Holt Lelkek Társasága?
Amit most mit csinálunk, Anna? Mi élvezzük, nem hiába való?
Öncél hogy... ugyan, de nem hiába
jó,
való.
Biztos, mert én meghasonlottam egy kicsit, úgy, úgy érzem, hogy
ez a baj, hogy ilyenkor való. Mindig elgyengül az ember, mert azt hiszi, hogy partalan és eredménytelen, amit csinál, de nem. Nem szabad ezt hinnünk, nem szabad lankadnunk. Egyszer elvonulnak a törökök. Felébredünk, kinézel a várfokán, és nem lesznek
látod,
ott.
Mit csinálnak.
Most nem a labdarúgó ja. Európa-bajnokságra céloztam feltétlenül, de szerintem
szegény
onnan is
elnök. Szegény sógorokat, komolyan mondom, tényleg. Na mindegy.
Azt mondják, amikor két ember az időjárásról, a honvédségi élményekről, vagy a labdarúgásról beszél, akkor nincs közös témájuk, úgyhogy légy szíves, ezen változtass.
Rendben, András. Milyen volt
és
a Take That koncert?
Nagyon jó volt.
Jól van.
Nem voltam, de biztos, a fiúk.
Coldplay-en
se
voltam.
Nem lehet, azon sem.
Ha pedig háromszor koncerteztek.
Nem kaptam jegyet. Elkapkodtam.
Miért nem szóltál?
Hát volt utána azért. Ha akartam volna, mentem volna. De
na, tessék.
Van az, amit még én sem. Szóval 2024. július 4-e van, úgyhogy hallgassuk meg nemzeti himnuszunkat Enrico Palazzo előadásában.
Igen, Biden papa sajnos vajon... ott van összekötözve a budiban, de majd igen. Akkor én éneklem.
Vajon Biden papa felfogja az ünnepségeken, ami történik?
Hát azt mondta, nem lép vissza.
Hát, de de már...
Szerintem csak nem jutott még el hozzá, hogy visszalép. Tehát azért így...
Tegnap eljátszottam a gondolattal ezzel, hogy hogy nézhet ki egy munkanap az ovális irodába. Uh-huh. Tessék aláírni!
Mit csinál?
Tessék aláírni itt!
Don't de shout, man! Ne... Shut up, man!
Igen. Tessék...
Ezt már ne aláírtam.
Még ezt nem tetszett aláírni.
Figyelj, azért tessék, ennyire nem rossz a helyzet, most túl karikíroztuk ezt a dolgot. Ahhoz képest 81 éves egyébként Fittipaldi szerintem, csak
hát jó, igen,
nem
csak
egy nem... atomhatalom és a világ egyik legnagyobb gazdasága vezetőjének.
Szóljanak a szánsegédemnek, itt ez a piros gomb.
De most mit akarsz? Végre előtolták, tehát én nem is értem, mi tartott idáig. Végre előtolták a kamelát, de hát...
Előtolták?
Hát igen. Hát eddig teljesen el volt szorítva a háttérben, és most egyre többen rebesgetik, hogy
annak is volt ám oka. Annak is volt ám oka. Mert ugye az volt a terv eredetileg, hogy Biden papa helyett majd felépítik, de nem sikerült.
Szerintem nem építették fel.
Csata előtt kapkodni, az nem jelent sok jót a jövőre nézés.
Hát izgi lesz, az biztos.
Az Ulrikoknak őszinte részétünk, hiszen az Egyesült Államok nemzeti ünnepén névnapot ünnepelni, ez kevésbé
fekvő. Nem ott lesz a legnagyobb izgi, hanem július 4-én, hanem Angliában, ahol olyan sallert fog kapni a konzervatív párt, mint 14 éve nem kaptak. Sőt, állítólag 1935 óta. Úgyhogy hiába Rishi Sunak, meg hiába Bojo, meg mindenki.
Hát Bojo miatt van az egész.
Hát figyelj, itt valami brutál.
Bojo, hát nem csak Mr. Bojo Cameron, miatt. Bojo, és na, utána Liz Truss, ja, Theresa May, ja, ne felejtsük
Rishi
el
Sunak
ezeket.
Már csak megpróbált takarítani, igen, tehát én szerintem még lehet, hogy be is jött
a
volna neki.
A füstölgő robokból. Nehéz építkezni.
Nehéz. Ez kemény sztori lesz.
Pedig nekem szimpatikus az a csáó. Hát, mármint a Rishi.
Nézd, azt mondta, most hallgattam egy interjút vele, hogy megkérdezte tőle egy riporter, hogy van-e esernyője. És akkor mondta, hogy természetesen, mert hogy ő man with the plan módon jelentkezik, tehát lesz nála esernyő. Én szerintem az nem lesz elég, az az esernyő.
Hát attól függ, miből van.
Olyan elsőprő győzelmet aradnak a munkások, hogy az brutál. Gyakorlatilag a legrosszabb forgatókönyv szerint is szanasz éjjel verik a konzervatív pártot ma, úgyhogy izgalmasan
nem baj,
figyeljük.
Én onnan már lehet megújulni a gödör
hát az arra szükségük lesz, igen, az biztos.
Na, szóval 1776 óta van függetlenség napja az Egyesült Államokban július 4-én, ugyanis ezen a napon írta alá Benjamin Franklin a függetlenségi nyilatkozatot. Kérem szépen, egy rakat csata volt, ezeket én most nem idézném
fel. Két dolgot tudunk. Hogy ilyenkor jönnek, igen, az UFO-k, meg nagyon mérges lesz a Tom Cruise. Ezt, igen, a dolgot tudjuk a függetlenség napjáról.
Szóval 907. július 4-én volt a pozsonyi csata. Azt se tudják, hogy 907-ben volt, az se, hogy Pozsonnál. Miért tudnák, hogy pont július 4-én, mindegy, lapozzunk. Ugye az Árpád fejedelem vezette magyar sereg, semmisítette meg a keleti frank királyság hadait. Ez volt a honfoglalás vége a történészek szerint. Aztán 1187 Salah ad-Din becsalta Guido of Lusignant a sivatagba, és amikor már mindenki nagyon szobjas volt a nehéz vértek alatt, akkor megtámadta őket. Így jött össze a hat-tini
győzelem. Átkarolta az egyiket a vállánál, és elmondta neki, hogy te hallottad már azt a legújabb disznó viccet a keresztes lovagról, és akkor szépen betolta a harmadik és a negyedik bordacsont közé azt a bizonyos tört.
Aztán a teljesen elcsigázott, legyőzött, szomjúsággal küszködő vezéreknek a sivatag közepén mit szolgáltak fel? Jeges vizet meg fagyit a csata után a muzulmánok.
Hát figyelj, a paradicsomba oda be kell jutni. Igen. Tehát.
De egyébként nem nyírta ki a vezéreket, hanem jó kövér váltságdíjért elengedte a lovagrendek tagjait. Na, azoknak nem lettem volna a helyükben.
Azoknál voltak váltók.
1187.
Miért?
Azért, mert azokat utálták, azokat mindent kinyírták.
Tele volt, nem biztos szerintem. Ezek mind ilyen pénzemberek voltak, akiknek megvoltak a megfelelő összekötetéseik,
nem,
mindenhol. Hidd el.
A rendnek a vezetői, de az egyszerű kardforgató, meg a fegyverhordozóik,
hát
azok
meg Umberto Eco óta tudjuk, hogy jóba voltak a egyszeri néppel is, úgyhogy néha össze is bújtak, úgyhogy
nem jól interpretálott-e a keresztes hadjáratok felépítését,
hát azért
ebben biztos.
Én azt gondolom, András, hogy ez nem úgy történt, mint ahogy azt a történelmi atlaszban te olvastad, hanem sokkal emberibb volt az az egész.
Hát arra világítok rá.
Hát én is.
Hogy
hát
a fegyverhordozó, akinek mondták, hogy na fiam, most vele jössz a Szentföldre,
annak rossz helyzete,
annak ott rossz helyzete volt.
Hogy is mondjam.
És a sereg nagy része...
30 év Csepelen.
Igen, és a sereg nagy része az nem a 70 év falu bevételeiből megvásárolt páncélba volt, hanem sima...
A semmiben nem igen. volt, igen.
Na, hát ez, az, hát ez a nagy lovagsereg, ez nem, nem teljesen fedi. 1456. július 4-én megkezdődött Nándorfehérvár ostroma. Aztán a berni csoda 1954-ből. Ez fájó, ráadásul igen. kerek évfordulója van.
Igen.
Amikor a magyar labdarúgó válogatott 3-2-re elvesztette a világbajnoki döntőt a németek ellen. A németek ellen. Láttam ilyen korabeli filmösszefoglalókat. Figyelj, a első meccsen úgy faragták a Puskásöcsit, hogy már nekem fájt. Annyit rugdalták. Ugye akkor úgy kellett összedrótozni a döntőre. De még így is mentünk 2-0-ra, és mondta a német védő, a kortárs, aki ott volt a pályán, hogy észrevettük, hogy 2-2-nél a magyarok elkezdenek egymással veszekedni.
Hát ez az.
Aztán meg Puskásnak volt egy meg nem adott gólja is. Ugye?
Uh-huh. Hát ez most is volt ilyen.
Nagyon érdekes. Aztán 1976. július 4-e a minden idők egyik legsikeresebb kommandós akciójával az ugandai Entebbei reptéren egy izraeli kommandó rajtaütéssel kiszabadít egy eltérített Air France repülőgép utasait. És hát ott van...
Erről volt egy jó film.
Nagyon jó, igen. Uh-huh.
Azt tényleg, azt eszembe is jutott, hogy lehet, hogy meg kéne nézni megint.
Igen. Aztán 1997 az amerikai Mars Pathfinder leszállt a bolygó felszínére, és elindította a Mars autót 1997-ben. Tehát aztán itt van 2012-ből, ezt direkt beleraktam ide. A CERN sajtótájékoztatóján bejelentik, hogy nagy valószínűséggel megtalálták a fizikában régen keresett Leon Lederman Nobel-díjas fizikus által isteni részecskének is nevezett Higgs bozont. Nagyon figyeljünk a Higgs bozonra. Ez a műsor évek óta nagy figyelemmel kísérje a Higgs bozont. Nem azért, mert hogy annyira értünk a fizikához, hogy annyira vicces neve van, mint egy ilyen csukló kis szörmoknak. Tehát ilyen kis körcsög, vagy egér, ami ilyen kis nagy gülű szemei vannak, és néha így csuklik. Nekem ez a kép jut, akárhányszor. Most is elolvasom, hogy Higgs bozon ugyanez jut eszembe. Na mindegy, menjünk tovább.
Születésnaposok közül 1807-ben ezen a napon született Giuseppe Garibaldi, olasz hazafi és katona. Nagyon ajánlom mindenkinek, akinek sikerül kijutni a Szicíliába, nem kell 45 órát várni, jó csak 30-at a repülőtéren, hogy Szicíliában nem lehet eltévedni, hiszen minden városban vagy az van, hogy
Garibaldi
mész a Garibaldi térre a Repubblika Via Republikán keresztül, vagy az van, hogy mész a Via Garibaldin keresztül, és érsz el a Republika térre. Tehát ez a két verzió van minden városban, érdemes megjegyezni. 1845-ben született Szinyei Merse Pál, magyar festőművész. Őrá is emlékezzünk, csak úgy, mint kire, kit emelnél ki?
Hát én például Fábián Gyula bácsit emelném ki, ugyanis ő kísérleti régész is volt, és a honfoglaláskori magyar íjakat a leletek alapján ő kezdte el rekonstruálni, sőt, sikerült is egyet. 1933-ban az első sztyeppei összetett íjat ő csinálta.
Mi az, hogy kísérleti régész?
Hát az, hogy vannak a leletek,
mi lesz,
az
ha felemeljük ezt a követ?
Nem.
Mi történik, nem, ha ezt így...
A kísérleti régészet az, hogy a leleteket rekonstruálod és használod. És megnézed, hogy úgy, hogy a régészek gondolják, az úgy működik-e. Mi is kísérleti régészek vagyunk, mi gladiátorok, bármilyen hihetetlen. Mert hogy ugye például a gladiátor harcmodor mozaikokról, szobrokról, mécsesekről nehezen rekonstruálható, úgyhogy mi megpróbáljuk.
Vajon mi lesz, ha oda lapítok egyet ezzel a gladiusszal?
Igen.
Az vajon fáj? Mi történik, hogyha egész nap zapkását etetek így ezzel, van, meg árpa, hát malátát iszunk? Ezek.
Vigyázzunk, a kísérleti régészet nem összevethető az életmód rekonstrukcióval.
Jó, jó, jó.
Te azt, már nem, bele csónakáztál az életmód rekonstrukció, bocsánat, kérdéskörébe, melyet ha kifejtek, akkor 10 óra lesz mindjárt.
És olyan van, hogy gastroentero régészet?
Igen, na, olyan látod? Is van. Sőt, figyelj, archeobotanika is van.
Na, mindegyik érdekes. Igen. Gina Lollobrigida, olasz színésznő, 1927-ben született, ugye ő tavaly hunyt el, az isteni Gina. Azt mondja, hogy kit emelni?
Hát Verebes István Jászai Mari díjas magyar színészt, író, rendezőt, igen, Kántor Endrének, nekem a Higgs bozon, Kántor Endrének Verebes úr munkássága jut eszébe.
Ugye?
Aztán Post Malone, amerikai zenész, a fiatalok kedvéért, hogy lássák, hogy milyen pacák. Fiatalos műsor ez a rádióban. Fogalmam sincs kicsoda, de...
Dehogy nem. A legrondább emberek egyik, akit rákattint életedben láttál, viszont mostanában kezd, hogy is mondjam, érik a korral, azt kell, hogy mondjam, tehát, hogy érdekes arcait mutatta az utóbbi időben, ami inkább pozitív irányba sodorta nálam a megítélését. Amikor elkezdte, akkor így azt hittem, hogy egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy amerikai kisváros szerény értelmű szülötte, aki enyhe különböző szerhatása alatt befeküdt véletlenül rossz irányban a tetováló szalomba, ezért az arcát sikerült összemaszatolnia. Így indult ez a karrier, de egészen komoly, jó, pozitív, igen, dolgokat láttam tőle az utóbbi időben.
Nevét egy online névgenerátorral találtak.
Jó, igen, látod, ennyi. Na, egy kicsit hát dadaista, de hát ez van.
Vannak még bőven híres születésnaposok, de ma ennyi fért bele mindenkinek, aki ünnepli a születésnapját. Jó egészséget, sok vidámságot, és küldjük ezt a dalt mindezek tetejében. Persze meg az ünneplő annak, amerikaiaknak szereti. Is.
Igen.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na, no, hát akkor sajtószemre. Nem lé viccelt Lázár János, valóban Debrecenbe a BMW gyár melletti szántóföldre vinnék a közlekedési múzeumot. Ez díszeleg a Népszava címlapján. Augusztus 1-én építészeti ötletpályázatot hirdetnének. Egy laphoz eljutott dokumentáció alapján a kijelölt helyszín a BMW gyár melletti szántóföld lenne, a semmi közepében. Hm. Itt lenne az új közlekedési múzeum.
Csodálatos, mert hogy...
Hát most miért? Hát Debrecenben egy látványossággal igen. több, az még belefér,
igen,
nem?
Igen. Hát nem arról van szó, hogy nem fér bele. Arról van szó, hogy egy ilyen múzeumszfirtel az nekünk is jó lenne szerintem, de mindegy, nem számít.
Aztán...
A Hungárián délfelé az ajtósínál változások vannak. Jó hír, átadták a forgalomnak a külső sávot. Rossz hír, most a középső sávban egy, a korábbihoz képest dupla nagyságú gödröt ástak ki.
Ha már belementünk a közlekedésbe, műszaki hibás jármű veszteggel a Ferihegyi reptérre vezető úton, befelé a Csévéző utca után, a forgalom így egy sávon váltakozva halad.
És most sport. Mit gondolsz, ki a Fradi új mezszponzora?
Hát biztos valami építőipari cég, nem. valami bank, nem, vagy nem. valami nagy.
Ne elmondom neked. Ugye volt minden itt a Gazprommal kapcsolatban is, de nem...
Most végül nem a Gazprom.
Most nem. Most kérlek szépen a T-logó és a tipmix alatt a Superz felirat lesz olvasható. A Superzről nem hallottál?
Még
hát
nem.
Pedig az igazán imponáló lehetne neked, hiszen olyan parfümöket is gyárt ez a budapesti cég, ami hát nemzetközi árszínvonalban van. Tehát mit tudom én, ilyen 35 és 45-55 ezer forint közötti parfümöket gyártanak. Maga a tulajdonos a Szerencsés úr. A Szerencsés úr.
No man ezt tómen.
Igen, ő egyébként egy TikTok sztár is. Minden esetre a pesti stácok kedvence volt annak idején. Egy teljesen deklaráltan jobboldali érzelmű, hangsúlyozottan magyar és hangsúlyozottan muszlim úriemberről van szó, aki Szerencsés Szabolcs, az ő cége, a Superz, a Fradi új mezszponzora. Hogy egyébként ez hogy lesz majd a Fradi számára pénzügyileg megtérülő, azt még nem tudom, mert csak adatokat lehetett
miért
látni.
Miért kell pénzügyileg megtérülni? Ja, a mezszponzoráció az ja. image építés, nem törül ez.
A Fradi pénzügy. Számára. Tehát, hogy ő neki pénz kell. Nem?
Hát nem, a szponzor fizette azért, hogy felkerüljön a mezre.
Igen, ezért mondom, tehát csak hogy ez a szponzor, ez bár elég jól felépített cégről van szó, aminek a bevétele nagyot nőtt az elmúlt időszakban, de azért eltörpül azok mellett, a bevételek mellett, amit látunk. Mondjuk ezt a részét, ezt nem tudjuk, hogy nyilván minden esetre a Superz kerül oda. 2021-ben alapította a magyar úriember ezt a parfümgyártó céget, és hát többek között az egyik reklámarc az az eredetileg csecsen MMA harcos, aki ugye már svéd lett, mert hogy odaigazolt, és úgy hívják, hogy Kamzat Chimaev, csecsen orosz származású UFC ketrec. Chimaev, így van, bocsánat, elnézést, ketrec
ne
harcos.
Angolozzál. Aki, csecsen nyelvleckék Endrével.
Aki egyébként a Kadirovnak a nagy barátja. A Ramzan Kadirov hadúr diktátornak, csecsenföld elnökének a nagy barátja. Ott volt az esküvőjén is, és abban a videóban is szerepel, amikor élő adásban Instagramon megfenyegetett egy 15 éves usert, aki kommentelt rá, hogy ki fogja nyírni. Akinek az apukája ugye elnézést kellett, hogy kérjen utána.
Bulváros ez a mai lapszám.
Ez neked bulváros? Hát
a
hungarokontrolt
száfolja azt az állítást, miszerint a légiforgalmi irányítók létszám hiánya okozza a tömeges járatkéséseket. Az osztrák légirányítási vezető szerint ugyanis a magyarországi dolgozók leterheltsége hatása van az európai légtérben bekövetkező késésekre is.
Arra vádakra mondtak valamit, hogy állítólag az utasoknak foglal foglaltak telefonon szállást, elküldték őket önköltségen a szállást a taxival, de amikor odaértek, kiderült, hogy nem volt telefonálás, állítólag csak a fülükhöz tartották a telefont.
Nem, az, nincsenek meg
ez
ezek.
Ez elég erős történet.
Aztán itt van még a Portfolio címlapjáról, hogy sorra jönnek a békejavaslatok Ukrajna kapcsán, tehát valami mozgolódás van a háborúban. Számos platformon keresztül felmerült a béke kérdése. Egyrészt a balul elsült svájci békekonferencia adott táptalajt, másrészt annak tényleg, hogy úgy néz ki, hogy a nyugati fegyverszállítmányok újraéledése ellenére sem sikerült megfogni az orosz hadsereg előretörését Donbaszban. Az ukrán vezetés közvetett és közvetlen úton is kapott békejavaslatot Donald Trump amerikai elnöktől, Kínától, sőt még a magyar miniszterelnöktől.
És még egy hír, a 444 írja, történelmi csúcsra értek a magyar háztartások tartozásai. Májusban bő 90 milliárd forinttal több hitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek, és így történelmi csúcson a tartozások. Egyszer volt már ilyen viszonylag magas, hát reméljük, aztán, hogy minden rendben lesz.
Aztán a VMN-nek adott interjút Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf.
Ezt te is mond, bizonyám.
És azt mondta, hogy a hazai vendéglátóipari szakma tönkretételéről és a külföldi lehetőségekről beszélt, a külföldre költözött, mert hát ugye elég súlyos betegsége van, mérgező környezet, és a magyar állapotokat teszi ezért felelősségé. A vendéglátóipar amúgy is ezer sebből vérzik, és még jobban kivérezhetik, ez lelkileg megbetegíti az embert, aminek aztán fizikai tünetei lesznek, ezért döntöttem úgy, hogy elhagyom Magyarországot. És azt is mondta, hogy nem tud más olyan országot, ahol ennyire korrupt lenne a gasztronómia.
Egyébként
a Telex
érdekes cikk nagyon, a vmn.hu-n készített vele Fiala Borcsa egy hosszú interjút, ebben beszélt egy csomó mindenről, nyilván vannak olyan dolgok, amiket az ember elkeseredettségében mond, és lehet, hogy egy kicsit mintha ellenének túlozva, ezt nem tudom megítélni, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes átolvasni, hogy van egy ilyen séf, aki tényleg elismernek világszinten, és hát lehet is tudni a magyar munkásságáról, hogy mekkora sikereket ért el, és hát ez van vele.
Na, nézzük a tőzsde rovatot.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
4%-os plusz, jó nemzetközi hangulatban ennyit teljesített fölfelé a BUX. Az OTP 0,62%-ot ment fölfelé 17.915 forintig, abból 76%-ot 2.930-ig, a Telekom stagnált 1046 forinton, a Richter pedig esegetett 0,26%-kal 9.535 forintig. Mi volt külföldön, Endre?
Történelmi csúcsokon minden, úgyhogy látszik, hogy szuper jól teljesített az amerikai mutatók többsége, mert hogy a mérsékelt emelkedés is elég volt ahhoz, hogy az S&P és a Nasdaq új történelmi csúcsra emelkedjen. Egyébként hajtotta az Nvidia például elképesztő forgalomban nagyon erősen 4,6%-os plusszal, tehát hozza vissza azt a kis negatív korrekciót, amit láttunk az elmúlt időszakban. A Tesla se volt rossz, egyébként 6,5%-kal a második helyen. A Sirius XM ugye egy új sztár, a tőzsdén 14%-os plusszal, a NIO Auto 7,5%-os plusszal, de nagyon jól szerepelt a Paramount Global, majdnem 7%-os plusszal, aztán a Lucid Group 7% fölött, és hogyha ilyen klasszikusabbakat akarunk mondani, az Intel is 0,5%-ot tudott emelkedni. Hát a nagyok közül az AT&T visszacsúszott 0,7%-ot, a Bank of America szintén egy kicsit pirosban zárt, úgyhogy a Walgreens 4%-os mínuszban fejezte be a kereskedést, az Amazon pedig 1,2%-os mínuszban, de azt lehet mondani, hogy alapvetően jó hangulat volt, és ez Európára is átterjedt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggel, drága egybegyűltek, folytatjuk a Millás reggeli műsorát Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Képzeld el, hogy óriási szakmai hibát vétettem, melyre nincs mentségem, ugyanis nem mondtam el nyitáskor, hogy van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-as 698-0980. Ezen felül spirító az, hogy az erre érkezett üzeneteket nem is ismertettük, pedig biztosan de vannak az olyanok, akik ezeket igénylik,
én
várják, szeretnék.
Az ajtósit is elmondtam, válaszoltam az NTB-vel kapcsolatban a hét vérfagyasztó nappal, illetve most akkor rendben, most az Ács ceruza alá megyek, amit kapott születésnapjára Ács Gábor, aki nem tudta,
hogy mi az ácsceruzának
hívják ezt a valamit. Úgyhogy Le Papa, aki ide bringázott, ő adta át neki. És
egy
írta,
kicsi hogy... fenyegetőnek érzem a gyertek ki üzenetet.
De éppen ezért küldtem a Gábort. Gondoltam, ja, hogy ha valami baj van, okos, akkor én innen bentről hívom a mentőket. Morgan Freeman kartársak, tényleg olyan ez a kellemesen hűvös reggelen, mintha beütött volna a szünet által okozott doboz csökkentő hatás. Mondjuk tegnap 15 dobozos, ám majdnem láthatatlan vészvillagós bicisáv elállóssal találkoztam. Igen, abból egyre több van. Azt mindön kielőzöl, emlegetik a családfádat, írja Papa Lő. Igen, köszönjük szépen ezt az SMS-t is. Illetve Ornella Vanoni nagyon hangulatos volt. Ajánlom figyelmet Adriano Celentano Soul című dalát. Igen, ismerjük azt is. Köszönjük szépen. Aztán
légy szíves, Gézunak a...
Varga Etele, hagyja ott a BKK Info. BKK Info. És legyen ő James Bond új magyar hangja.
És hogy mondaná?
Hogy a James Bondot?
A nevem Bond. James Bond.
Valahogy így. Kaptam egy reklámot a következő szöveggel. Ötféle női test létezik. Te melyik vagy? Lehet, hogy az algoritmus jobban ismer engem? Kérdezi Gézu mai életképében. Lehet.
Na, hát akkor ezek jöttek. Még csatlakozhattok az előttetek szólóhoz, de úgy fogunk most üzeneteket generálni, hogy tartalmat sugárzunk, melyre valamiféle reakció biztosan érkezni fog.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem, szépen bűnözők harcolnak a pesti taxizónákért. Ki hitte volna? Ez valami új jelenség? Teszem fel az álnaív költői kérdést, mert őszinte rácsodálkozással hozta le a tények azt a kis videót, amint két férfi kiaválva fenyegetett egy taxisofőrt a Váci utcánál. Mi a... Na, állsz itt, te... Nem tudod, ki ez a hely? Nem tudod, te... Ezeket kiabálták, ha lehet hinni. Egyre rosszabb a helyzet a taxisok szerint a belvárosban. A környéket bűnözők akarják irányítani, aki utas szerzés érdekében erőszakos eszközöket is vetnek be. Én tovább nem idézném ezt a párbeszédet, de egy biztos, hogy elég durván és ijesztően reagáltak. A megszólalt az interjúban a Taxi Szövetség elnöke is, Metál Zoltán, ő azt mondta, a pandémia után a turisták visszatértével a különböző bűnözői csoportok megpróbálnak Budapesten ismét helyet és teret nyerni. Ezt már jelezték korábban a taxisok a budapesti rendőrfőkapitányságnak, ám ebben a dologban több nyomozás is indult, úgyhogy nem árt nyitott szemmel járni.
Hát figyelj,
a főváros útjain.
Ha valaki ugye szívinfarktust kap a híven, amikor jön be az őrsvezetőre, és belül egy ilyen taxiba, akkor meg akkor lesz a véleménye.
Ez nem a nyugat, ez a kelet. Itt Clint Eastwood nem menti meg a hátsódat. Hú, igen.
Kemény helyzet van.
Elkészítette a BKK a budapesti közlekedési járrajtainak animációját is, ami egy átlagos hétköznap forgalmát mutatja be. Másfél perces videó van, felgyorsítva látszik, hogy változik napszakonként a metró, a villamos, a trolli, a nappal és az éjszakai buszok, valamint a hévnek a járat sűrűsége. Hát én ezt a videót itt most a rádióban nehezen tudnám ismertetni, de a YouTube-on fenn van a BKK honlapján. Nagyon impulzív és nagyon színes és nagyon érdekfeszítő.
Na, újabb jó hír, 100 milliók mentek el tavaly az alapítványra, amelynek elitiskolát kellene működtetni a Lipótmezőn, de még a bontási tervig sem jutott el. Ugye már működnie kellene az egykori elmegyógyintézet helyén a bentlakásos nemzetközi iskolának. A második kerületben, ugye ott az OPNI volt, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, és ennek a megvalósítására egy külön vagyonkezelő alapítványt hozott létre a kormány, de még egy kapavágás sem történt, sőt, még az építési bontási terveket sem adták le a hatóságoknak. Ennek ellenére maga a külgazdaság és külügyminiszter által alapított Közép-Európai Oktatási Alapítvány viszi a pénzt. Tavaly összesen 402 millió forintot költöttek el az általuk igénybe vett szolgáltatásokra egy most leadott beszámoló szerint. Ebből ingatlan üzemeltetésre 230 millió, tanácsadói díjakra hop-hop 110 millió, jogi szolgáltatásra 32, vagyon ellenőrre 15 millió, de még számviteli szolgáltatásra is 9 millió ment el, magára irodabérletre pedig 4,5 millió forintot költöttek. Ja igen, hát is itt vannak a bérek és járulékok, ne felejtsük el, 47,5 millió forint ment el eddig. Úgyhogy, hát igen, ezt egyébként igen. A 24.hu-n lehet olvasni.
Ugye hallottuk Schmidt-Andi híreiben a tragikus balesetet az Árpád hídon, több személy is életét vesztette. Karácsony Gergely egy éve előre bocsátotta, hogy az hasonló esetek elkerülése érdekében több mint 40 trafipax fog működni Budapesten. Hát kiderült, hogy ennyi biztosan nem lesz. A főpolgármester helyettes Kis Ambrus ugyanis azt közölte, hogy a kamerák 45 sávot fognak figyelni a városban, de ez nem 45 kamera, hanem 200, tehát hogy ezek mozogni fognak. Úgyhogy egyelőre ezek közül pedig egy darab működik élesben. Ráadásul.
Hát most az a helyzet, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ebben az esetben például mit tudott volna segíteni egy ilyen, hiszen minden bizonnyal, bár a híreket nem látjuk még pontosan, még rekonstruálják szerintem a körülményeit ennek az elképesztően ronda és tragikus balesetnek, de az a lényeg, hogy szerintem totál eltévesztette a felhajtósávot ott a
egy biztos, hogy vannak, ahol túl reprezentáltak a kamerák, a második kerületben már 60 millió forintot költöttek, és több helyen van kamera, egészen pontosan 7-es darab helyen, én legalább 4-et érintek, amikor megyek haza vagy jövök be dolgozni. És a tapasztalatokról beszámolt a második kerület polgármestere, volt ahol 156, volt ahol 160 km/órás sebességgel száguldottak, ezek gyakorlatilag megszűntek, azt is tudni kell, hogy ebben az időszakban az áthaladó autók 15%-a lépte túl érdemben a megengedett sebességet, ez a szám visszaszorult 1%-ra, na, amióta kamerák vannak szerte széjjel a második kerületben.
Van-e még híred?
Hát lenne, de haladjunk inkább tovább.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli.
Hát az a NAV, adó. A NAV, az adófizetés az ugye egy kötelezettség.
Meg egy fontos dolog.
Melynek teljesítését időnként maga az adóhatóság akadályozza.
Abból lehet Lipót mezőn elit iskolákat nyitni, de nem ez a lényeg.
Ne legyél demagóg a végletekig.
Nem vagyok az.
Követhetetlenné vált az adók fizetésének rendszere, hívta fel a figyelmet a Minősített Könyvelők Egyesületének elnöke. Harka István van a vonal túlsó végén, hogy megbeszéljük vele ezt a problémát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánok, szeretettel először és a kedves hallgatókat.
Szögezzük le, hogy maga az a óriási újítás, hogy online lehet mindent intézni, most már nem kell abban a nyomorult ánykába bele gyurmázni a mindenféle dolgokat a szerencsétlen egyéni vállalkozóknak, meg azoknak, akik mondjuk ennek mondjuk nincs kerete kimondottan állandóan könyvelőt foglalkoztatni, viszont a másik oldalon egyszer csak az történik, hogy az embernek mondjuk akár az ilyen feltöltött adó előlegéből, vagy bármiből valamit levonnak, és onnantól kezdve borul az egész, nem lehet követni azt, hogy akkor most mit vontak le, többletem van, vagy miért vagyok mínuszba, vagy mi történik, szóval, hogy ez a része, ez nagyon nehéz. Miért van ez így?
Igen, ugye a NAV-nak van lehetősége az adófolyószámlák rendezésére oly módon, hogy az egyik adónemen tapasztalható, található többletből a másiknak a hiányára rendezzen összegeket. Ezzel nem is lenne baj, a baj az ott van, hogy ugye erre az adózónak, illetve a könyvelőknek is van egy nyomtatvány beküldésével lehetőségük, aminek az elbírálása 30 nap.
Aha.
És egyrészt ez az, amit nem értünk, de a nagyobb gondot az azt jelenti, hogyha beadja a könyvelő vagy a vállalkozó egy ilyen átvezetési kérelmet, mert mondjuk túlfizetés van az egyik adónemen, másikon hiány, ezt ugye akkor teljesíti az adóhatóság, hogyha a kérelemben rendelkezett összeg az adó folyószámlán azon az adónemen rendelkezésre áll, de a gyakorlatban sajnos előfordul az, hogy a NAV időközben az adózó értesítése nélkül átvezetget és hozzányúl ezekhez a túlfizetésekhez, és kap az adózó vagy a könyvelő egy olyan hibajelzést, egy visszautasítást, hogy nem hajtja végre a NAV ezt az átvezetést, hiszen nincsen rajta az az összeg, holott az adózó erről semmit nem tudott.
Igen, de most lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban, ami én azért informatikával többet foglalkozom meg ezekkel a fejlesztéssel, mint ilyen adózással, hogy én azt nem értem, hogyha ezt így meg tudja tenni a NAV teljesen logikusan, akkor nekünk, adózóknak miért kell mindent megjelölni különböző számokkal, hogy ez pontosan mire megy ez az összeg, és miért nem fizetek be
egy
X-et, és akkor onnan mert azt, az, és oda von le,
mert
ahova
azt, mert
akar.
Azt nem tudják az emberek, hogy oké, hogy 20 ezer milliárd forintnyi adót szed be a NAV. Ez oké, ez benne van a közleményükben, köszönjük, hogy erre felhívták a figyelmet. De én azon meglepődtem, hogy 60 féle adónemet 110 féle számlára kell utalni. Hát itt értetlenül áll az egyszerű ember.
Ennek ilyen szent hagyománya van a magyar adórendszerben.
Mindjárt gondoltam.
Úgyhogy az nyilvánvaló, hogy az SZIA-t, az ÁFA-t, a KIVA-t, a TAO-t, és hadd ne soroljam fel ezt a rengeteg adónemet, mindet külön-külön adó számlára kell utalni, és ugye hál' Istennek már egy jó pár azért ezekből megszűnt, de azt gondolom, akinek alkalmazottja van, egy alap esetben is egy 6-8-at azért használ. És itt a kerekítési különbözetek miatt, egy-egy önellenőrzés miatt azért adódhatnak akár pár ezer forintos tételek is. Nyilván, hogyha valaki elcsúszik és azt utólag rendezi, akkor elég komoly eltérés lehet a bevallott és a befizetett összegek között. És ugye ennek a folyamatos nyomon követése megoldható a folyószámla lekérdezéssel, ami azért hál' Istennek most már elég egyszerű
igen,
feladat.
Igen, hál' Istennek most már igen, még régebben egy kicsit bonyi volt az is.
Igen, amíg papíralapon volt. Az, hogy miért nem lehet kvázi azonnal, vagy néhány napon belül ezeket az átvezetéseket abszolválni, ugye erre az ARD-ban van egy 30 napos idő, azaz határ, ami alatt ezt a NAV megejti, ezt a tranzakciót, hogy ez miért nem csökkent le a digitalizáció és az egyéb elektronikus háttérrendszereknek a fejlesztésével kapcsolatban, hát ezt nem értjük, és ugye ezzel kapcsolatban is megkerestük a NAV-ot, hogy azért észszerű lenne most már ezt a, amióta az eszemet tudom, 30 napos határidőt lecsökkenteni valami olyanra, ami azért a mai kornak megfelelő.
De azt sem értem, megmondom őszintén, hogy akár a megjegyzés mezőben ugye oda van írva, hogy ez milyen tétel, amit én utalok éppen. De utalok is. De hogyha van mondjuk például SZIA adó előleg, ugye megállapítva, én azt szépen föltöltöm a megfelelő helyre, akkor a többletnek mutatkozik természetesen.
Majd levonnak
de, belőle. Igen, de hogy ha abból egy teljesen más címszóval, mondjuk egy, lehet, hogy mit tudom én, egy nappal később, de egyébként szerintem nem így történt, mert én emlékszem rá, pont egy illetéket levontak belőle, és akkor lett egy olyan tört összeg ott, amit ki kellett egészíteni, akkor újra föl kellett utalnom egy összeget, ugyanarra az SZIA adó előlegre, de teljesen tört összeget, de azt nem tudja értelmezni a rendszer, hogy hát ezt meg minek fizette be ide.
Az én sztorim pedig a helyi adókkal kapcsolatos, mert hogy ott én voltam a kezdeményezésben a teljesen hülye, mert hogy elfelejtettem az egyik ilyen helyi iparüzési adót befizetni. Mire észbe kaptam, a NAV levonta, de ugye 30 nap, meg nem, tehát nem néztük meg ezt az értesítést, vagy a számlaegyenleget, majd még egyszer befizettem, hogy hú, ezt elfelejtettem befizetni. És utána szembesültünk azzal, hogy a NAV meg már levonta egy olyan helyről, ahonnan meg az hiányzott.
Na, nem is nekem kellett akkor a problémát elmondani a gyakorlatban. Erről van szó. Erről
létező
van szó.
Probléma, igen.
Abszolút, abszolút. Ugye az, hogy inkasszál a NAV akkor, amikor elutaljuk az összeget, ez is abszolút tipikus. Ami egyébként számomra megdöbbentő, és a közleményben nem volt benne, az, hogy én közel 30 éve benne vagyok azért ebbe a könyveléses, adózásos világba, és ilyet még nem tapasztaltam, amit egy nagyon kedves kolléga küldött el, egy adófolyószámlát, amin az látszik, hogy a 12-i határidő előtti nap, tehát 11-én a NAV inkasszálta a 12-i határidős fizetési kötelezettséget.
Hát kell a pénz lóvéra, igen. Ha a költségvetés állapotát megnézzük, akkor érthető a NAV buzgalma.
Én nagyon örülök ezeknek az újításoknak, például az Onyának és egy csomó mindennek, amivel megkönnyítik, sőt, mi több. Ugye lényegében nekem, mint mondjuk egy egyéni vállalkozónak, hogyha ebben a tekintetben nézem, rendkívül könnyűvé vált az, hogy a különböző TB járulékokat, szócot, ilyesmit befizessem. Tényleg tök jó az egész rendszer. Azt nem értem, hogy mi ez a diszonancia. Hogy egyik oldalon van ez a sok újítás, és lényegében egy digitalizációs megoldás.
Gyakorlatilag a NAV napra kész az én adóügyeimből, igen, mert online van minden, be kell valami. De akkor én miért nem lehetek napra kész a NAV ügyeiből?
Hát a oda-vissza való kölcsönös jogok és kötelezettségekre azért mi is felhívtuk a NAV-nak a figyelmét, legalább annyiban, hogy amennyiben valamilyen átvezetés szeretne eszközölni, akkor ezt legyen szíves jelezze egy néhány nappal előtte, már csak azért is, hogy valamit tudjunk lépni, illetve hogyha ugye folyamatban van egy átvezetés, amit ahogy mondták, abszolút real-time-ban lát a NAV, hiszen beküldünk egy bevallást, akkor sok esetben néhány perc múlva már, hogyha lekérdezzük a folyószámlát a bevallás benyújtása határidőn túli dátummal, akkor már látszik, hogy ne legyen már az, hogy egy folyamatban lévő elbírálási időn belüli átvezetési vagy kiutalási kérelem idején belül a NAV önhatalmulag bármit átvezet. És ugye ez az a én egyik legnagyobb gondom, hogy ez a könyvelő presztízsét is eléggé rontja, hiszen egy elutasítást fog kapni a vállalkozás, és mondhatja azt, hogy hát a könyvelő nincs a helyzet magaslatán, mert olyan összeget kért vissza, amit nem is kérhetett volna, és miért ezt csinálta közben meg. Nyilván a könyvelő tudja mondani, hogy a NAV a háttérbe akár pár ezer forintot mókolt, és emiatt nem áll rendelkezésre az összeg. Kellemetlen. Én azt gondolom, hogy teljesen felesleges, pláne pár ezer forintok miatt ez az egész tranzakció, amit időnként látunk, mert tényleg akár 2-3 ezer forintokról is szó lehet, ami miatt nyilván az egész kérelem kuka.
Hát reméljük, hogy olyan pozitív változás igen. lesz ebben is, amit az elmúlt időszakban azért láttunk a NAV-tól, meg a hozzáállásbeli változás is, ugye a figyelmeztetés, az, hogyha felhívja az ember az ügyfélszolgáltat, és ott megbeszéli, akkor viszonylag jól megállapodásra tud kerülni, csak a tényleg egy ilyen bosszantó dologról van szó, amire felhívtuk a figyelmet az ön segítségével. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm szépen!
Szép napot kívánunk, minden jót!
Köszönöm, minden jót!
Harkai Istvánnal beszélgettünk, a Minősített Könyvelők Egyesületének, a Minkének az elnökével arról, hogy az adók fizetésének rendszere egy kicsit követhetetlen azáltal, hogy az adóhatóság bejelentés nélkül is levonhat összegeket az akár más adóra szánt pénzünkből.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
A kibertámadások száma és hatása folyamatosan nő, évek óta a top üzleti kockázatok egyike, és ez az AI megjelenésével csak rosszabbodni fog, de elkerülhetjük-e a kiberkatasztrófát? Erről fogunk beszélgetni Zala Mihállyal, az EY partnerével. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát egyelőre tényleg ennyire katasztrofikus a helyzet, vagy annak tűnik?
Hát én így, miután ezzel foglalkozom már elég régen, azt kell, hogy mondjam, hogy évről évre rosszabb. 10 évvel ezelőtt ünneplésszámba ment, amikor az ember egy-egy szaftosabb botrányról hallott. Ma pedig szerintem nincs olyan médium, és nincs olyan nap, hogy akár egyszer, kétszer vagy többször is ilyen különböző ijesztő hírek ne jönnének ki a napvilágra.
Hát az a probléma akkor, hogy nem nagyon tanulnak a cégek ezzel kapcsolatban, és nem nagyon foglalkoznak, nem nagyon emelik a biztonsági szintjüket, de akkor majd az EU NIS2 irányelve ezen segít, gondolhatnák azok, akik hamis biztonságérzetben szeretnek leledzeni.
Hát ugye mondják, hogy van az a cég, aki már pórul járt, és van, aki nem tudja. Ugye nagyon sokszor az van, hogy aki nem tudja, hogy megtámadták, és ugye nem mindig az a cél, hogy észrevegyük, hogy baj van. Abban az esetben úgy gondolják, hogy ezt el lehet engedni, tehát nem ért tegnap baj engem, akkor bizonyára ma sem fog, meg holnap sem fog. Akit baj ér, azután természetesen nagyon gyorsan fog költekezni. Ugyanez igaz például lakások őrzésénél is. Ugye egyből lesz pénzem zárra, riasztóra, bekötött riasztóra, kijáró szolgálatra. Ilyenkor az ember azonnal meggondolja magát.
A NIS 2 egy kötelezettséget és róla cégekre június végéig regisztrálniuk kellett, de kiknek és miért?
Ugye az Európai Unió meghatározott 15 kritikus iparágat, ezekben energiatermelés, különböző közművek, tömegközlekedés, légiközlekedés, élelmiszergyártás, a gépgyártásnak bizonyos fajtái, stb., amelyek terén, hogyha valami történik, akkor valóban nagyon nagy problémák keletkezhetnek. Arra is odafigyeltek, hogy az ellátási lánc is valamilyen módon biztosítva legyen. Ezekre a cégekre vonatkozik elsősorban. Ezek között egyébként nagyon nagy eltérések vannak, mert vannak olyanok, akik évek óta folyamatosan készülnek a támadások ellen, és vannak közöttük olyanok, akik számára ez teljes mértékben új dolog.
Igen, azok, akik egy ilyen bürokratikus kötelezettségnek gondolják ezt az egészet, de hogy bírság is jár, ugye? Hogyha
igen, nem tudjuk, hogy ez a regisztráció, ez hogy sikerült június végéig, ugye pár nap telt el csak azóta. Vannak a piacon visszajelzések, hogy ez azért zökkenőmentesen lement?
Szerintem elég sikeresen lement. Én körülbelül annyit tudok mondani, hogy rengeteg olyan állandó ügyfelünk van, aki még 2 héttel ezelőtt is úgy volt vele, hogy hát majd meglátjuk, majd eldönti, hogy regisztrál-e, és kiderült, hogy egyébként a legtartózkodóbb és leginkább hanyagnak tűnő cégek is beregisztráltak. Én szerintem ez a 2500 cég, akire a hatóság is számított, ez nagyon könnyen lehet, hogy sokkal több is lesz. Nem nagyon lehet tudni, hogy körülbelül hány cég tartozik ebbe a kategóriába. Ez a 2500 valószínűleg egy alsó szám volt. Könnyen lehet, hogy ez meg fogja haladni a 3000-et, vagy akár a 4000-et is.
Oké, ha ez eddig ilyen sikeres, akkor hátradőlhetünk? Tehát ez kénytelen, kelletlen növeli egy átlagvállalkozásnak a biztonsági szintjét? Már azok közül, akik hát, ezeken a területeken mozognak persze.
Hát én úgy gondolom, hogy a szabályozás az, tehát a szabályozás, illetve az erre történő regisztráció még nem jelent semmit. Most jön az a része, amikor fel kell tűnni az ingújat, és létre kell hozni a egységes szabályozásokat, kockázatelemzéseket, üzletmenet folytonossági terveket, katasztrófa helyzet, vagy üzletmenet folytonosság megszakadása esetére azokat az eljárásokat, amelyektől a termelés nem akad meg, és jó eséllyel tovább tud folytatódni. Meg kell vizsgálni technikai úton a sérülékenységeit az igazán kritikus rendszereknek, tehát azoknak a rendszereknek, amelyek a termelés szempontjából fontosak. Tehát adott esetben nem egy könyvelési rendszer, de mondjuk azt a ipari számítógépet, amelyik a futószalagot irányítja, vagy amelyik a légi közlekedésnek a irányításában döntő szerepet játszik. Nagyon sok esetben ezeket persze vizsgálták azok a cégek, akik erre azért jobban oda kellett figyeljenek, és tisztában voltak vele, hogy muszáj vagy. Vannak szektorok, ahol tipikusan elég rendszeresek az ilyen jellegű vizsgálatok, és egyébként iparági sztenderdek is előírják. Hát majd most ilyeneket élelmiszergyártásban, meg egy csomó minden másban is majd meg kell tenni.
Mikor lehet ennek hatása? Igen, de mikor? Tehát jelentős változás lesz, örömmel halljuk, de mikor? Mert ezek nem tűnnek egyszerű folyamatoknak, tehát így hónapokon belül, vagy az idei év végére?
Hát én úgy gondolom, hogy egy éven belül ennek már látszódnia kell. Ugye 2025. január 1-től december 31-ig kell elvégezni a regisztráltatnak az első audit kört, ami ugye utána két évente ismétlődik. Ebben az auditban egyrészt vizsgálni fogja az auditor azt, hogy valóban a szabályozási keretei és az eljárás rendjei azok megfelelnek-e az előírásoknak. A másik pedig, hogy elvégezték-e azokat a penteszteket, a sérülékenység vizsgálatokat, amelyeket szintén előír ez a szabályozás. Nyilván ezt meg fogja előzni egy több hónapos felkészülési folyamat, és hát összességében azért ez egy szerintem egy érezhető előnnyel kell, hogy járjon.
Oké.
Hát reméljük, hogy
hát
így
reméljük
lesz.
Egybe, de visszatérünk rá.
Igen.
Mert biztos, hogy kell ezzel még majd foglalkozni. Nem lesz ez egy egyszerű menet. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönöm szépen én is.
Szép napot!
Szép napot!
Zala Mihállyal beszélgettünk, az EY partnerével, hogy mire szolgálan is kettő, illetve
hogy sikerült az első lépés,
így van. Úgyhogy ez nagyon fontos téma volt, biztos, hogy előkerül még.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Viva Zapata! Mexikóba kalózoljuk el a hallgatókat a heti alapozó rovatunkban. Egy hatalmas szombréro alól pillog ki Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója. Szerbusz, jó reggelt, olé!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
No,
de miért beszélünk
miért
Mexikóról?
Miért beszélünk Mexikóról tényleg? Hiszen akkora probléma ez a drogháború, meg az embercsempészet, hogy nem tűnik egy ilyen nagyon biztonságos sarkának a világban.
Igen, ez szerintem azért a legtöbb fejlődő piacról elmondható, hogyha nagyon közel nézed, akkor biztosan nem akarsz befektetni, de hogyha elég távolságból tudod tekinteni a helyzetet, akkor egy csomó olyan fundamentuma van ezeknek az országnak, akár demográfiailag, akár egyébként nyersanyagokban, hogy lehet, hogy a következő 10 év legjobb befektetése lehet. És talán ilyen Mexikó is.
Mert hogy?
Hát, hogyha mondjuk a tavalyi évet nézitek, akkor egyébként a mexikói részvénypiac az nagyjából egy ilyen 35%-ot emelkedett dollárban, és ez a nearshoring, vagyis a geopolitikai helyzet miatt alakult ki, tehát a cégek viszik az amerikai határ közelébe a termelő eszközeiket, hogy ezzel is ugyebár Kínát egy kicsit kihagyják a kereskedelemből. Ez szerintem nagyon jól látszik, hogyha megnézitek, hogy azok a termékek, amiket importál az USA, dominánsan Kínából érkezett korábban, most már Mexikó többet exportál az USA-ba, mint Kína, úgyhogy mindenképpen ez a folyamat elindul.
De hogy ez egy kicsit azért kockázatosabbnak tűnik, hát ugye, ha már kockázat, akkor itt van nekünk a hazai piac, a Bux is egész jól szerepelt, hogyha megnézed, meg hát ugye mindenkori csúcson vannak az amerikai piacok, tehát ugye kevesebb sokkal
hát
a kockázat.
Igen, és akkor még Donald Trump országlásának közelettéről ne is beszélj.
Így van. Jön egy új cipőgyártó cég a tőzsdére, úgyhogy lehet reménykedni.
Abszolút igazatok van. Nyilván minden fejlődő piac az a szuper kockázatos, és egy ilyen magas volatilitású piac. Mi úgy gondoltuk a tavalyi év során, hogy a mexikói piacba lehet egy érdemi felemelkedés, egy átállázódás. Ez be is következett, viszont idén évelején meg úgy gondoltuk, így pár hónap után, hogy érdemes egy kicsit kiszállni ebből a piacból, és ennek két oka volt. Az egyik, amit ti is említettetek, hogy jön az amerikai elnökválasztás, és azért Trump elnök úr viszonylag mérsékelten kommunikált a mexikóiakkal konstruktívan az előző ciklusában. Ez mindenféleképpen egy nagy kockázat most, amit mi látunk. A másik meg az volt, hogy Mexikóban is választás volt, és miután mi nem nagyon láttuk ezt át, hogy melyik párt fog nyerni és mennyire, ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes levenni a zsetonokat, most viszont újra elkezdtük figyelni ezeket az eseményeket így a választás után.
Igen. Mert hogy?
Hát mert ugye megkérdezték, hogy Trump elnök szereti a Mexikót, igen. És akkor azt mondta, hogy Trump elnök szereti bővebben, hát nem szereti. És akkor így...
De stabilizálódott a mexikói politikai helyzet a választások után, és ennek köszönhetően a gazdaság is?
Hát ez egy kicsit összetettebb, tehát a választás során ugyebár a eddigi kormányzópárt új jelöltje szerzett közel kétharmados többséget, és nyilván mi nagyon jól értjük ezt a kétharmados dolgoknak a jelentőségét, de a piac is elkezdte érteni, mert ugyebár egyből alkotmánymódosítást és a fékek és egyensúlyok enyhén lebontását kezdte elájazni a piac, és aznap esett 10%-ot a részvénypiac, illetve a mexikói peso egy ilyen 8%-ot gyengült pár nap alatt ott a választást követően. És már nyilván így azért érdemben olcsósodott ez amúgy már nem feltétlenül olcsó piac. Mi még várjuk, hogy ez milyen folyamatokat indít be. Azt látjuk, hogy a költségvetéssel elég nagy problémák vannak, és ugye ez a balos kormány, ami most jön, ez fiskálisan viszonylag kevésbé mondható konzervatívnak, tehát elég is szeretik a különböző nyugdíjreformokat, minimálbéremelést, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a költségvetés az nem feltétlenül fog érdemben javulni, de ez lehet, hogy befektetésileg hosszú távon majd teremt nekünk lehetőséget, ha még esik a piac.
Oké, és mit gondolsz Trump 2.0, mit fog hozni Mexikónak? Hát az említett úr körbe szeretné egy fallal építeni lehetőség szerint, hogy ne tudjanak átmászni rajta a mexikóiak Amerikába.
Szerintem itt a legfontosabb ugyebár az, hogy Mexikónak, Kanadának, Amerikának van egy egyezménye, egy kereskedelmi egyezménye. Azt kell majd figyelnünk, hogy az lesz az első dolog, amit felrúg Trump, és mindenkire kivet vámot, ugyebár mindig ezek a kampány szlogenjei, hogy mindenkire vámot dob. Hogyha ebbe beleérti Mexikót is, és kapnak ők is egy ilyen 10%-os vámot, akkor én azt számolgattam, hogy az nagyjából a GDP 1,5%-át veheti el az országtól. Jövőre pont 1,5%-os növekedést várnak, tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem fog növekedni az ország. Ez nyilván egy hatalmas nagy problémát jelentene. Ahogy mondtam, nagyon össze van fonódva Mexikó és USA gazdasága, nagyjából a GDP egyharmadát már igazán ez a kereskedelem adja. Ez nyilván egy katasztrófa szenárió. A racionálisabb az, hogy az egyezmény megmarad, lesz mindenféle alkudozás, de a végén meg tudnak egyezni, és inkább a Trump elnök úr majd Kínával fog vámháborút folytatni. Ez viszont jó lehetőséget is adhat a mexikóiaknak, mert a kínai pozíciók be tudnak menni még kereskedelemben. Meglátjuk, hogy mit fog ez majd.
Akkor sommázatként még ne szálljunk be, de érdemes figyelemmel kísérni a mexikói piacot, és akkor hogy mit lép a valós kormány. Szemünk a pályán.
Szemünk a pályán.
Oké, szuper.
Viva Zapata! Köszönjük szépen,
Dani.
Sziasztok.
Szép napot, jó munkát!
Tunkli Danival beszélgettünk, ő nem más, mint az Accord alapkezelő befektetési igazgatója, Mexikóról volt szó.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Itt van, megjött Schmidt Andika, jó reggelt!
Jaj,
mikrofon!
Jó reggelt!
Megvan az a sketch, ugye?
Igen.
Nincs
mi a helyzet, hogy vagyunk ma reggel, miért úgy vagyunk, ahogy, miért nem inkább amúgy
figyeled,
vagyunk.
Andi, kihúztad a gyufát valahogy Andrásnál,
nem,
én úgy
semmi
érzem.
Semmi ilyesmi nem történt.
Ne cseteljük. Kevés
miért
volt,
ne cseteljük?
Mit, hogy miért
legyél
vagyunk
boldog
fáradt?
És vidám.
Én boldog vagyok és vidám, csak
helyes,
fáradt.
Kis péntek van.
De hát ez mi, sőt, nekem már indul a mandula.
Azt mondja a kedves hallgatónk, reakció az Árpád-hídi balesetre is. Most jöttem haza autóval, 1200 kilométer, 3 külföldi országban jártam, gyakorlatilag nem volt gyorshajtó, nem volt belső sávba villogó fekete kocsi, semmi. Mindenki kényszeresen betartotta a sebességhatárokat. Amint hazaértünk, ez megváltozott. Gyorshajtás, tolás, ami borzalmas. Ez számomra azt jelenti, hogy amúgy meg lehetne oldani ezt a problémát, csak akarni kellene.
Igen.
Hát igen.
A taxis történetre, meg a hiének újbóli elszaporodására, a Saugor, aki taxizik, írta nekem, hogy hajléktalanok nevére vesznek fel a hiének POS terminált, és egy nullával többet írnak be, így húzzák le a turistákat. Külföldi ismerősöket úgy húzták le, hogy 4300 forint helyett 43 000-et ütöttek be a POS terminálba, és még ezt a lehetőséget propagálják is, hogy de figyelj, mert nem akarsz venni, hogy ezért hajléktalan nevén van egy POS terminálom. Érdekel? Hát, ezek a magyar hétköznapok. Mi gyanútlanul fel és alá sétálunk a főváros útjain, és ilyen és ehhez hasonló bizniszek zajlanak.
Hiénákról készül most egy film. Magyar film.
Igen.
Márjál. Nem is tudom.
A taxis hiénekről beszélünk, igen. Vagy a Szerengeti Park napszámosairól?
Napszámosok.
Azokat a hiénákat senki sem szerengeti. Légy szíves, nyomd meg a gombot.
Szóvicér ütök.
Kapsz egy libacombot.